We're back in Daniel chapter 3.
És így eljutottunk a Dániel 3-hoz.
One of the more favorite Bible stories. I'm sure you've heard it if you were raised in church.
Szerintem ez sokunk kedvenc bibliai története. Főleg azok mindenképpen hallhatták már korábban, akik gyülekezetben nevelkedtek.
Shadrach, Meshach and Abednego in the fiery furnace.
Ugye Shadrach, Meshach és Abednego a tüzes kemencében.
So let's open a prayer.
Úgyhogy most kezdjük imával.
Lord, we thank you for this evening. We thank you for the grace that you've given us.
Uram, köszönjük neked a mai estét. Köszönjük azt a kegyelmet, amit nekünk adtál.
And we ask you to open up our eyes to behold wonderful things out of your word.
És kérlek, Uram, hogy nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk mindazokat a csodálatos dolgokat, amik ott vannak a te ígédben.
In Jesus name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. And King Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image which the King Nebuchadnezzar had set up. So the satraps, administrators, governors, counselors, treasurers, judges, magistrates, and all the officials of the provinces gathered together for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. I did that in one breath, okay?
Ez magyarul nem így fog hangzani, sajnos. A Nebuchadnezzar király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Felállította azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nebuchadnezzar király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebuchadnezzar király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebuchadnezzar király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebuchadnezzar felállítatott.
So right now you're thinking, who are all these people?
És akkor most mindenkiben megfogalmazódik a kérdés, hogy kik ezek az emberek.
They were part of the government bureaucracy in Babylon.
Ugye részei voltak ott a tisztviselői gárdának Babilóniában.
And you thought the government you serve, you under had a whole lot of bureaucrats. Well, that's true in any century.
És ugye mi azt gondoljuk, hogy most mennyi bürokratánk van mindenfelé. Hát bármelyik században érvényes ez.
But we see here that Nebuchadnezzar sets up an image of gold.
Azt látjuk alapvetően, hogy Nebuchadnezzar király egy aranyszobrot állított.
The first question that comes to mind is what's a cubit?
Persze az első kérdés itt az, hogy ez a könyök mint mértékegység mennyi is volt.
And it actually was different measures, slightly different measures in different areas of the Middle East.
Egyébként a Közel-Keleten egy könyök tehát különböző mértékegységeket használtak.
But roughly is about half a meter.
De ez körülbelül fél méternek.
So we're looking at a statue that's 30 meters tall and only 3 meters wide.
Vagyis itt egy 30 méter magas és mindössze 3 méter széles szoborról volt szó.
So the shape was probably more like an obelisk.
Szóval inkább egy obeliszkhez hasonlított ez formáját.
And it wasn't built entirely out of gold.
És nem teljesen aranyból készült.
For one thing, apart from the expense, gold is a soft metal. You can't support that kind of a column.
Mert hogy az egyik dolog, hogy az arany egy nagyon drága fém, másrészt viszont egy puha fém is, és ezért, ha teljes mértékben aranyból készült volna, akkor egy ilyen fajta méretekkel rendelkező obeliszket nem tudott volna megtartani.
Common practice in that time was to construct a statue out of wood and then cover it over with gold.
A bevett gyakorlat abban az időben az volt, hogy az efféle szobrokat fából készítették, és utána arannyal bevonták.
So you might ask yourselves, now why did Nebuchadnezzar do this?
Szóval semmiről a kérdés, hogy miért tette ezt Nebuchadnezzar?
Well, last time we were studying Daniel in chapter 2, we saw that he had a vision of a statue, a dream at night actually.
Legutoljára, amikor Dániel könyvét tanulmányoztuk, akkor ott láttuk, hogy Nebuchadnezzarnak egy álmában megjelent, hogy az éjszaka folyamán egy aranyszobor.
And the head of gold represented his kingdom.
És a szobornak az aranyból készült feje az ő királyságát jelképezte.
But then there were silver, bronze and iron signifying the three kingdoms that would come after him.
És aztán voltak még más része is ennek a szobornak, volt ezüst, meg volt egyéb fémek is, amelyek a különböző utána következő országokat jelképezték.
And Daniel made it very clear that this was God revealing to him the future course of history.
És Dániel akkor egyértelműen azt mondta, hogy ez a szobor a történelem jövőbeli alakulását mutatja.
But then Nebuchadnezzar erects a statue that's completely gold.
És aztán itt Nebukadnezár egy teljesen aranyszobrot állított föl.
In effect, he was saying, "No, God, that's not how it's going to happen. My kingdom's going to last."
És ezzel lényegében azt mondja, hogy Istenem, tudod mit, nem így fog ez történni, hanem az én királyságom örökre megmarad.
So, in a sense, he's trying to defy God's will.
Úgyhogy bizonyos értelemben ő most fellázad Isten akarata ellen.
And there's a tendency in men, in their vanity and pride, to think that they're going to last forever, or that their accomplishments will live forever.
És az emberekben is megvan erre a hajlam, az ő hiúságukból, meg büszkeségükből fakadó hajlam, hogy azt gondolják, hogy ők valahogy sosem halnak meg, illetve az ő eredményeik itt a földön örökké megmaradnak.
The psalmist talks about this quite often.
A Zsoltár író is gyakran megemlíti ezt.
In Psalm 49, verse 11, the writer says, "Their inner thought is that their houses will last forever, their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names."
A 49-es Zsoltárban azt olvassuk, azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad. Lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk.
Then it goes on, he says, "Nevertheless, man, though in honor, does not remain. He's like the beasts that perish."
Aztán így folytatja, de a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimolnak.
And then in Psalm 39:4, David prays, "Lord, make me know my end, what is the measure of my days, and that I may know how frail I am."
A 39:5-ben pedig Dávid így imádkozik. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok.
And he goes on, he says, "Indeed, you have made my days as handbreadths, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor."
És aztán így folytatja Zsoltárban, íme aranyszívá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted.
"Surely every man walks about like a shadow, surely they busy themselves in vain. He heaps up riches, and does not know who will gather them."
Mint egy lehelet annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni.
So there's a real tendency in human beings to want to ignore the reality of their own mortality.
Szóval nagyon valósan megvan az emberekben arra a hajlam, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják saját halandóságukat.
So he's imagining that his kingdom, the kingdom of gold, was just going to continue. It was never going to be conquered.
Úgyhogy itt most Nebukadnezár is úgy képzeli, hogy az ő királysága, amit ugye az arany jelképezett, az örökké megmarad, és hogy sosem fogják leigázni.
But he's also going to use this as a religious symbol for his god Bel.
De ezt a szobrot ezen kívül egy vallási jelképként is használja majd az ő istenének, Bélnek a vallási jelképeként.
And he's going to use it as a unifying, like a pledge of allegiance to him and to his kingdom and to his God.
És lényegében arra is használja majd, hogy ahogy leborulnak ezelőtt a szobor előtt az emberek, ezzel kinyilatkoztatják az iránta és az ő istene iránt, meg egyáltalán a királysága iránti hűségüket.
Of course, if you look at the history of the world, even here in Europe, you'll see situations where the political rulers would oftentimes use religion to try and enforce their will or to maintain loyalty from the people.
Persze, ha megvizsgáljuk a világtörténelmet, vagy ha konkrétan akár Európa történelmét is megnézzük, akkor látjuk, hogy voltak olyan időszakok, amikor az adott politikai vezetők a vallást arra használták, hogy az emberekre az akaratukat ráelőrtessék, vagy hogy az embereknek a hűségét irántuk belőlük kicsikarják.
Came across this quote, this piece of information in 1936. Erbalder von Schirach, head of the youth program in Nazi Germany, said, quote, "If we act as true Germans, we act according to the laws of God. Whoever serves Adolf Hitler, the Führer, serves Germany, and whoever serves Germany serves God."
Nem is olyan régen rábukkantam a következő idézetre, és ez az idézet Baldur von Schirachtól, a Hitlerjugend akkori vezetőjétől származik, 1936-ból, és a következőket mondta. Ha igazi németként akarunk viselkedni, Isten törvényei szerint viselkedünk. Aki Adolf Hitlert, a Führert szolgálja, a Németországot szolgálja. És aki Németországot szolgálja, Isten szolgálja.
So, but what this Nazi leader was doing was nothing new, and Nebuchadnezzar was employing the same techniques in 500 BC.
De ugye, amit ez a náci vezető akkor mondott, ez semmi új nem volt a nap alatt, mert Nebukadnezár ugyanezzel a stratégiával él annak idején.
And then verses 4 through 6 we see the purpose of the statue.
Aztán a 4-es verstől a 6-os versig terjedő szakaszban látjuk, hogy mi volt a célja ennek a szobornak.
Then a herald cried aloud, "To you it is commanded, O peoples, nations, and languages, that at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, or psaltery, in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar has set up. and whoever does not fall down in worship shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace.
A hírnök pedig hangos szóval kihirdette, megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, sír, citera, hárfa, lant, duda, a mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe.
Throughout history, sadly, religious leaders have used, and national leaders have used pressure to force people to do things. This is a rather severe form of pressure.
A történelem során sajnos azt látjuk, hogy a vallási vezetők is komoly nyomást gyakoroltak néha napján az emberekre, és itt konkrétan egy emberekre gyakorolt nyomásról, annak egy szélsőséges formájáról van szó.
History tells us that Nebuchadnezzar was devoted to the swift punishment of crime in severe ways, as you can see.
A történelmi feljegyzésekből láthatjuk, és ez itt is nyilvánvalóvá válik ebben az igerészben, hogy Nebukadnezár nagy híve volt a különféle büntettek gyors és igen szigorú megbüntetésének.
Needless to say, we see the response of the people in verse 7.
És hát érthető aztán, hogy mi is az embereknek a reakciója erre. Hetes vers. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott.
They obeyed in a hurry.
Nagyon gyorsan engedelmeskedtek a parancsnak.
Now actually, a literal translation of verse 7 would be, as soon as they were hearing, they were falling down.
A szó szerinti fordítása úgy hangzana a hetes versnek, hogy abban a pillanatban, hogy meghallották ezt a parancsot, térdre borultak.
Azonnal, not a little bit later.
Azonnal, nem később.
Very immediately.
Azonnal.
And of course, this was throughout the kingdom, which obviously not everybody could see the image, so that in typical fashion, people would be praying or falling down in the direction of the image.
És persze ez a parancs az egész birodalom területére kiterjedt, és hát maga a szobor meg csak egy helyen állt, tehát nem mindenkinek állt módjában konkrétan a szobor előtt leborulni, de azokra, akik nem ott voltak, azokra meg az vonatkozott, hogy a szobor felé fordulva kellett leborulniuk.
Now, if you've been here for any length of time in any of our studies, you've heard us talk about being religious versus having a relationship with God.
Hogyha már bármelyik korábbi tanítást itt a gyülekezetben, ami elhangzott, meghallgattál, akkor biztosan hallottad, mert többször is beszéltünk már arról, hogy szembeállítjuk a vallásosságot az Istennel való kapcsolattal.
And if you've been raised in a religious background, that distinction or difference might not be clear.
És hogyha te egy vallásos háttérben nevelkedtél, akkor lehet, hogy a kettő dolog közötti különbség nem annyira egyértelmű számodra.
But Martin Luther described the difference this way. He said there are only two religions in the world, one of works and one of faith.
Luther Márton azonban a következőképpen írta le ezt a különbséget. Azt mondja, hogy mindössze két vallás létezik a világban, az egyik a cselekedetek vallása, a másik meg a hité.
And what he was saying was all other religions, whether it was, you know, the religion of the Babylonians or a more modern day religion, they're all of the ones except Christianity are based on your works.
Ezelő lényegében azt akarta mondani, hogy minden más vallás, ami a kereszténységen kívül esik, tehát akár most a babiloniai vallásról van szó, akár egy mostani modernebb vallási irányzatról, mindegyik a cselekedeteinkre épül.
And so there's basically sort of this vague reward system going on.
Vagyis ott van a háttérben valahol ez a mi teszünk valamit, és akkor majd azért jutalmat kapunk. Ez
you know,
az elv.
If you do good, God may like you, and if you don't do good, he's definitely going to be angry.
Tudjátok azt, hogy ha jót teszel, akkor Isten tutira szeretni fog, ha meg nem teszel jót, akkor meg feldühíted Istent.
And oftentimes people in these systems will do a lot of religious works, but as you can see in this verse 7, it's not exactly motivated out of love.
És ezeknek a rendszereknek a hívei sokszor rengeteg mindent tesznek, tehát cselekednek, csak ahogy a hetes versből is kiderül, ezt nem mindig a szeretet motiválja.
God desires a free will response from our hearts to him.
Pedig Isten arra vágyik, hogy mi szabad akaratunkból válaszoljunk neki.
But oftentimes we make a free will choice, but it's been coerced. It's been coerced. Our free will has been coerced by outside of forces.
Coerced.
We do it because we're sort of forced to.
I see. Valamikor azonban megtesszük ezt, és a szabad akaratunkból cselekszünk, de aztán a szabad akaratunkat csak ugye kikényszerítették belőlünk.
For example, you're motoring down the M7 on the way to the Balaton.
Például képzeljétek el, hogy az M7-esen haladtok a Balaton felé.
Sounds like a great idea considering the weather we've been having.
Annyira jó ötletnek hangzik ez, nem? Tehát annak fényében, hogy milyen idő volt mostanában.
And so you're going down there and you look in the rearview mirror, which is a very good thing to do, you know, every so often.
És hogy az ember ott az autópályán szépen megy lefelé, néha-néha azért beletekint a visszapillantó tükörbe, ami nem árt.
And you see this car coming towards you with these lights flashing, you know?
És akkor látod, hogy egyre inkább közelít feléd egy autó, és ott van tetején az a villogó fény.
And you make a choice to slow down to the speed limit.
És akkor tudatosan úgy döntesz, hogy lelassítasz, hogy betartsd az adott sebesség határt.
Now you didn't have to, you could have continued to do the speed that you were doing.
Na, most nem kellett volna, ugye? Tehát továbbra is mehettél volna szuperszonikus sebességgel.
But the possibility of punishment motivated you to do something different.
De mivel felvillant az esetleges megtorlásnak a lehetősége, ez arra indított téged, hogy mégiscsak lelassíts.
And so that's how it is with a religion based on works. There's always this sense of pressure or a threat of punishment.
És ez történik a cselekedetekre épülő vallások esetében is, hogy az emberek cselekedeteit valamiféle kényszer, valamiféle félelem motiválja.
But in true Christianity, biblical Christianity, by faith we enter into a love relationship with God through what Jesus did on the cross.
Az igazi bibliai értelemben vett kereszténység esetében azonban mi szabadon belépünk egy szeretetteljes kapcsolatba Istennel, annak köszönhetően, amit Krisztus tett értünk a kereszten.
Now, people in cults go out to evangelize, to bring people to their faith, their religion rather.
Na már most azok, akik bizonyos szektákhoz tartoznak, ők mennek és megpróbálják, mondhatni, megevangelizálni az embereket és magukhoz csatlakoztatni.
But if they go door to door, they're actually trying to save their own souls, not the souls of the hearers.
De lényegében azért járnak ők házról házra, mert ezáltal a saját lelküket akarják megmenteni, nem szükségszerűen azokét, akikhez bekopognak.
But if we go door to door, we go out and share the gospel on the streets, it's because we want to see their souls saved as well, because ours have been saved.
Mi házról házra járunk, vagy kint az utcán hirdetjük az evangéliumot, akkor azért tesszük, hogy azok az emberek, akiknek hirdetjük, azok megtérjenek, mert nekünk már üdvösségünk van.
I was in Jordan last week. It was the first time I've been in an Arab country.
Múlt héten Jordániában jártam. Ez volt az első alkalom, hogy egy arab országba látogattam.
And early in the morning and five times during the day I would hear the sound, the call to prayer from the mosque that was nearby.
És hajnalban meg ötször a nap folyamán hallottam, ahogy a közeli mecsetben imára hívják az embereket.
And the people were very religious there to pray five times a day.
És ott az emberek nagyon vallásosak, ők valóban naponta ötször imádkoznak.
We were coming back into the capital Amman on a motorway and we stopped at a rest area to get some bite to eat.
Éppen visszafelé tartottunk a fővárosba, Ammánba, jöttünk az autópályán, és megálltunk az egyik pihenőhelyen, az egyik étteremben, hogy együnk valamit.
And our driver went over to a corner of the restaurant, put out his little prayer rug, did his 5 minutes of prayer, and then went and got his coffee.
És a mi sofőrünk akkor félrevonult az étteremnek az egyik sarkába, kirakta az ő imaszőnyegét, letérdelt, 5 percig imádkozott, és utána csatlakozott hozzánk is kávéztunk.
But this kind of works-based righteousness is not limited to Islam.
De ez a fajta cselekedeteken alapuló megigazulás, ez nem csak az iszlám vallásra korlátozódik.
20 years ago I was in Mexico City.
20 évvel ezelőtt például, amikor Mexico Cityben, Mexico városban jártam.
And there's a sidewalk about a kilometer long that goes straight down and ends at a really large basilica.
És volt ott konkrétan egy járda, ami egy székesegyházban végződött, és körülbelül 1 kilométer hosszú volt.
And I saw several people who were crawling on their knees the entire kilometer, their knees were bloody, trying to earn forgiveness.
És több embert is láttam, ahogy ott a járdán térdepelve, szó szerint kúsznak előre a székesegyház felé, már véresre kúzták a térdüket, és így próbálják elnyerni Isten megbocsátását.
And I almost started crying because I thought, they don't understand the price has been paid. They're trying to pay it themselves.
És én egyszerűen csak elkezdtem sírni, mert annyira elszomorított az, hogy ők nem értik, hogy már ki lett fizetve az ár.
They weren't doing that out of love for God. They were just hoping that maybe God would forgive them for their sins.
Ők amit tettek, azt nem azért tették, mert annyira szerették Istent, hanem azért, mert reménykedtek, hogy esetleg talán az, amit tesznek, elég lesz ahhoz, hogy Isten a bűnüket megbocsássa.
And in the text here, the people in the Babylonian Empire were falling down before the statue out of fear, not out of love for Bel, the god Bel.
És ebben az igerészben ugyanezt látjuk, hogy az emberek Babilónia szerte nem azért borultak le a szobor előtt, mert Bél istenét annyira imádták és annyira szerették, hanem mert féltek az egésztől.
But if you're here today and you still relate to God in a religious way based on whether how much you're doing or how much you're not doing, I would invite you to just by faith enter into a love relationship with Jesus.
Ha úgy vagy itt, hogy a te hited még mindig azon alapul, hogy mit teszel és mit nem teszel Istenért, akkor én arra kérnélek, hogy gyere és lépj be ebbe a szeretet kapcsolatba Istennel, amit ő számodra tartogat.
Christianity is all about what he did, not what we can do.
Mert a kereszténység teljes mértékben arról szól, hogy ő mit tett, és nem arról, hogy mi mire vagyunk képesek.
Now in verses 8, going back to our story in Daniel 3, we'll go ahead and just from here on have the verses read in Hungarian. You English speakers can follow along in your Bibles. Verses 8 to 12.
És akkor most vissza a hármas fejezethez, 8-tól 12-ig. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nebukadnezár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnego, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál.
So these guys come to Nebuchadnezzar and go, hey, you know, Nebi, you know, your Nebiness. These guys are like, they're like completely disrespecting you, your statue. They're not, I don't care if they're, you know, over the province of Babylon or whatever, they've just decided not to obey you.
Úgyhogy ezek a férfiak oda mentek Nebukadnezár királyhoz, és mondták neki, hogy hé, Nebukadnezár király, Nebu, ő Nebusága. Ezek az emberek, nem tudom, észrevetted-e, de egyáltalán nem tisztelnek téged, és abszolút eszükbe nem jut leborulni a te szobrod előtt, és egyáltalán nem számít nekik, hogy te esetleg elöljáróknak nevezted ki őket.
Now there's a political motivation and a bit of jealousy here.
Persze, politikai motiváció húzódik meg a háttérben, meg egyfajta irigység.
Remember the Chaldeans were these guys who would advise the king through astrology and magic and so on.
Emlékezzetek csak, hogy a káldeusok voltak azok, akik különböző varázslás útján, meg az asztrológia segítségével tanácsolták a királyt.
In chapter 1 we discovered that Daniel and his three friends were 10 times better in terms of wisdom than these guys that Nebuchadnezzar had had in the past.
De aztán az első fejezetből már kiderül, hogy Dániel és az ő társai 10-szer jobbak, bölcsebbek voltak, mint ezek az emberek, akik valaha is korábban a királynak dolgoztak.
Then in chapter 2 at the end we see that because Daniel can remember or interpret the dream for Nebuchadnezzar, he and Shadrach, Meshach and Abednego are promoted over the province in terms of leadership.
Aztán pedig a második fejezet végén azt látjuk, hogy mivel Dánielnek sikerül megfejtenie a király álmát, ezért Dánielt, illetve Sadrakot, Mésakot és Abednegót ott a tartomány fölé helyezik.
So here they're saying, hey, these guys are disobeying you, you know. What are you gonna do about it?
Most megjönnek a káldeusok, és mondják a királynak, hogy figyelj, egyáltalán nem engedelmeskednek neked ezek az emberek, és hát mi a terved, mi lesz velük?
This raises an interesting question for believers. When is it appropriate or okay for us to disobey earthly authority?
Ez egyébként egy érdekes kérdést vet fel számunkra keresztények számára, mégpedig annak kérdését, hogy mikor lehet ellenszegülni a felettünk álló hatalom parancsainak, és mikor vagyunk kötelesek annak engedelmeskedni.
Romans chapter 13 tells us that all authority is from God.
A Róma 13-ban azt olvassuk, hogy minden felettünk álló tekintély az Istentől van.
We're to obey all their commands.
És hogy a tőlük jövő parancsokat nekünk be kell tartanunk.
And then the first example Paul gives when he finishes this discourse on authority is, oh, by the way, you need to pay taxes too.
És aztán, ahogy erről még tovább beszél Pál, az első dolog, az első konkrétum, amit említ, az az, hogy egyébként mondanám, mondja Pál, hogy be kell fizetnetek az adót is.
I think Paul knew that in every generation people would be tempted to not want to have to pay taxes.
Szerintem Pál tudta, hogy minden nemzedéknél meg lesz ennek a kísértése, hogy esetleg ne fizessenek adót.
But it is all right for a Christian to disobey earthly law when it would cause you to sin or to, in this case, worship another god.
Akkor azonban, amikor arra vinne a felettünk álló hatalomnak a parancsa, azt eredményezné, hogy nekünk hogy nekünk valami bűnt kell elkövetnünk, vagy pedig egy idegen istent kell imádnunk. Ez esetben teljesen rendben van az, hogyha nem engedelmeskedünk a fentről jövő parancsnak.
Now the Christians, early Christians in the Roman Empire faced the same choice Shadrach, Meshach and Abednego faced.
A korai keresztényeknek egyébként ugyanezzel a kérdéssel kellett szembenézniük a római birodalomban, mint amivel itt Shadrachnak, Meshachnak és Abednegónak.
All the residents of the empire once a year had to bow down and proclaim that Caesar was lord, that he was a god.
Mert ott is a római birodalomban minden lakónak évente egyszer le kellett borulnia, és hirdetnie kellett, hogy az akkori császár Isten.
And the Christians were martyred and persecuted not because they were Christians, but because they refused to bow their knee to Caesar.
A keresztényeket pedig pont emiatt üldözték, mert nem voltak hajlandók térdet hajtani a császár előtt, mint Isten előtt.
In Acts chapter 4, Peter and John were commanded to stop preaching in the name of Jesus by the religious Pharisees.
Az Apcsel 4-ben a vallási vezetők, a farizeusok megparancsolták Péternek és Jánosnak, hogy többé ne hirdessenek semmit Jézus nevében.
And their answer was interesting. They said, whether it's right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge.
Péter meg János viszont érdekes választ adott. Azt mondták, hogy igaz dolog az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre, ítéljétek meg magatok.
Because we can't help but speak the things that we see and hear.
Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.
Now I've been here in Hungary for 4 years, and I've met many Christians who, during the communist era, helped smuggle Bibles.
Én most már 4 éve élek itt Magyarországon, és ez alatt az ide alatt több olyan keresztényel is találkoztam, akik a kommunizmus idején segítettek Bibliát csempészni az országban.
Bibles came in here from the west, and they went to other places east of here.
Ugye a nyugatról érkeztek ide a Bibliák, és aztán tovább is vándoroltak még más keletebbre fekvő országokba.
And that wasn't sin.
És ez nem volt bűn.
Because the Great Commission says to go and preach the gospel to all the nations.
Hiszen a nagy misszió parancs úgy szól, hogy menjünk és minden népnek hirdessük az evangéliumot.
And so these believers Shadrach, Meshach and Abednego said, no, we're not going to worship your God.
Úgyhogy ezek a hívők, Shadrach, Meshach és Abednego azt mondták, hogy nem, mi nem fogjuk a te Istenedet imádni.
The response we see in verses 13 to 15.
Ez a válasz, amit látunk a 13-as verstől a 15-ös versig. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Shadrachot, Meshachot és Abednegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük. Shadrach, Meshach és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam?
So, we see that he's in rage and fury.
Szóval azt látjuk, hogy tajtékozva dühöng.
This is being motivated by his pride.
Mégpedig a büszkeségéből fakadóan.
I've discovered in my life, and you may have discovered this in yours, that most of the time you get angry, it's related somehow to your pride.
Én ezt észrevettem már a saját életemben, lehet, hogy már te is észrevetted magadon, hogy sokszor, amikor feldühödök valamin, akkor ez kapcsolódik az én büszkeségemhez.
One of our rights has been violated.
Mégpedig úgy, hogy úgy érezzük, hogy az egyik jogunk sérült.
Now, if you're like me, you sort of say, well, that person, they always make me so angry.
Ugye, hogyha te olyan vagy, mint én, akkor te is azt mondod, hogy de az az ember, az engem mindig annyira dühössé tesz.
No one can make you angry.
Senki sem tud téged dühössé tenni.
You're a free will being created separate from them.
Te egy szabad akarattal rendelkező teremtmény vagy, akit külön teremtett attól az embertől Isten.
But anger is always the choice we make when our rights have been violated and we're proud.
De a düh az mindig egy döntés, amit hozunk, akkor, amikor úgy érezzük, hogy a büszkeségünk sérült, meg a jogaink sérültek.
You know, you're at home, maybe in America, at least you get in these arguments where I want to watch my favorite TV program. No. I want to watch mine, you know, it's my turn, you know, it's like you always get to watch your programs and you know, that kind of thing goes on.
Az amerikai háztartásokban ez gyakran előfordul, hogy az egyikük elkezdi mondani, hogy most már kapcsold át, mert most már azt szeretném, hogyha azt a műsort néznénk, amit én szeretnék nézni, és akkor a másik meg visszavág, hogy de nem kapcsolom át, mert mindig azt a műsort akarod nézni, amit én nem akarok nézni, meg mindig azt nézzük, amit te akarsz nézni, és
or we start thinking I don't deserve to be treated like that, you know, the way they treated me.
Vagy esetleg azt kezdjük el gondolni, hogy de hát nem érdemeljük meg azt, hogy velünk így bánjanak.
The Lord says to me in those times, Bill, how did you deserve to be treated by me?
Amikor velem ez történik, akkor az Úr valahogy mindig megkérdezi tőlem, hogy de Bill, te vajon mit érdemeltél annak idején, hogy én hogy bánjak veled?
I deserve to go to hell.
Hát azt érdemeltem, hogy a pokolra kerüljek.
So you're getting off, you know, the way that they're treating you isn't as bad as you deserve to be treated, correct?
Szóval az, ahogy most az a valaki veled bánik, azért nem olyan rossz, mint amit érdemeltél volna tőlem annak idején, igen, ugye?
And that's humbling when God speaks to me that way.
És hát ez alázatra indító, amikor az Úr ezt mondja nekem.
Here's an interesting thing to ponder: a humble person cannot be humiliated.
Még hadd mondjak valamit, amin érdemes elgondolkodni. Egy alázatos embert nem lehet megalázni.
You ever notice the Pharisees said some really mean things to Jesus, but he never got angry.
A farizeusok például egy csomó gonosz dolgot, bántó dolgot mondtak Jézusnak, ő mégsem gerjedt haragra.
At one point they insulted him and accused his mother of being a prostitute or being loose, having sex before marriage.
Volt például egy pont, amikor azzal sértegették Jézust, hogy prostituált az ő édesanyja, vagy hogy a házasság előtt már volt szexuális kapcsolata valakivel.
In Romans 8, in John chapter 8, they said, hey, we're not born of fornication, we know who our parents are.
A János 8-ban például azt mondták neki, hogy bezzeg, mi nem vagyunk egy ilyen törvényen kívüli kapcsolatnak a gyümölcsei, mi ugyan tudjuk, hogy kik a mi szüleink.
They're saying, yeah, we heard that virgin birth rumor, yeah, come on, you know.
Igen, hallottuk ezt a szeplőtelen fogantatásos történetet, tehát könyörgöm.
And Jesus completely ignores that. He doesn't take any personal offense. He just goes on trying to reach these Pharisees with the truth.
És Jézus teljes mértékben szemet húny e fölött, abszolút nem veszi személyesen ezt a dolgot, és továbbra is megpróbálja valahogy elérni a farizeusokat.
You ever wonder how he could do that?
Valahogy elgondolkodtatok már azon, hogy hogyan volt erre képes?
Because in Philippians 2 it says, when he was born here, he laid aside all of his privileges.
Ugyanis a Filippi 2-ben azt olvassuk, hogy amikor megszületett itt a földön, ezzel az összes őt megillető privilégiumot félretette.
He was already humble and he was free.
Úgyhogy ő már megalázta magát és felszabadult.
He was free from what other people said about him.
Ő már teljesen szabad volt attól, amit más emberek mondtak róla.
Now, Nebuchadnezzar, on the other hand, wasn't, and he needed to punish these people for disobeying him.
Ez viszont Nebukadnezzára cseppet sem volt jellemző, úgyhogy ő szükségét érezte annak, hogy ezeket az embereket az engedetlenségükért megbüntesse.
And he says, who is the God who will deliver you from my hands? Me, yeah, I'm going to take you out, you know.
És ugye azt mondja, hogy és van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Tehát most úgy végetek van.
So we see that Nebuchadnezzar really doesn't believe in any of the gods, including his own. He really believes in himself.
Ebből pedig látható, hogy Nebukadnezar semmiféle istenben nem hitt, a saját bálvány istenében sem, csak magában.
Of course, he's made a major mistake here.
Persze hatalmas hibát követ itt el.
He's just taken the true God of the entire universe and thrown him into a group with all these false gods, you know.
Ugyanis a szavaival éppen meg a tetteivel éppen fogta Izrael igaz istenét, és egy kalap alá vette az összes többi hamis istennel.
God doesn't take this insult lightly.
Isten meg nagyon is komolyan veszi ezt a sértést.
Now, if you've been with us the previous two times, we've talked a lot about how God really was trying to witness to Nebuchadnezzar.
Ha az előző két alkalommal itt voltatok, akkor arról esett szó, hogy Isten mennyire próbál bizonyságot tenni Nebukadnezárnak.
At the end of chapter 2, it looked like he was getting somewhere. You know, he says, oh, you know, Daniel's God is the true God. He can reveal secrets, you know.
És a második fejezet végén már úgy tűnt, mintha valami elindult volna Nebukadnezárban, amikor azt mondja, hogy Dániel istene az igazi Isten, és hát ő az, aki a titkokat meg tudja magyarázni.
We see here he's a slow learner.
Itt viszont azt látjuk, hogy elég nehezen jutnak el Nebukadnezárhoz a dolgok.
Fortunately for him, God's very patient. We'll see more of God's dealing with him in the next chapter.
De hát Nebukadnezár szerencséjére Isten nagyon türelmes vele, és hát majd látni fogjuk a következő fejezetben még, hogy Isten hogyan próbálja őt továbbra is elérni.
So he asked him, is this accusation true?
Pardon?
He asked Shadrach, Meshach and Abednego, is this accusation true?
Nebukadnezár kérdőre vonja Shadrachot, Meshachot és Abednegót, hogy okkal vádolják-e őket.
And their response very straightforward in verse 16 to 18.
Nekik meg nagyon egyértelmű a válaszuk 16-tól 18-ig. Sadrak, Mésak és Abédnego így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál.
As we look at their reply, we see a couple of very important things.
A válaszokból néhány nagyon fontos dolgot látunk.
They're completely convinced that God's able to deliver them from the fiery furnace.
Egyrészt teljes meggyőződéssel állítják, hogy Isten képes arra, hogy a tüzes kemencéből megmentse őket.
I mean, Nebuchadnezzar was saying, who's the God that can deliver you from my hands?
Persze Nebukadnezár gúnyolódik, kérdezi, hogy olyan ki a ti istenetek, hogy az én kezemből meg tudna szabadítani benneteket.
They said, well, our God can.
Ők meg azt mondják, hogy tudod, mit a mi istenünk megtud.
But he might not.
Aztán lehet, hogy nem fog.
But that's okay.
De az rendben is van.
Whether he delivers us or not, we're not bowing down to
akár
you or your
ment,
image.
Akár nem ment meg bennünket, mi a te szobrod előtt akkor sem fogunk leborulni.
So we see their boldness here.
Szóval látjuk, hogy bátrak itt.
And we see that no matter what God's will was, they weren't going to worship the golden image or pagan gods.
És azt is látjuk, hogy eltökélt szándékuk, hogy teljesen mindegy, hogy megmenti-e őket Isten vagy sem, nem hajlandóak leborulni az aranyszobor előtt.
Now God makes it very clear that he's omnipotent, he can do anything, nothing's too hard for him.
Isten egyértelművé teszi, hogy ő mindenható, és bármit meg tud tenni, semmi sem túl nehéz neki.
But they were aware that God does not always promise to deliver us from all suffering and all hardship.
De azzal is tisztában voltak ezek a férfiak, hogy Isten nem ígérte meg nekünk, hogy mindig, minden esetben, minden szenvedéstől és minden nehézségtől megszabadít bennünket.
There's a teaching that's been running through the body of Christ in the West for about 30 years that says, yeah, if you just have enough faith, you won't be suffering.
Van egy olyan tanítás, ami most már az elmúlt 30 év során elterjedt keresztény berkekben, ami azt mondja, hogy ha elég hited van, akkor sosem kell szenvedésen átmenned.
But that's not what scripture tells us.
Az ige azonban nem ezt mondja.
Hebrews chapter 11 verse 33.
Nézzük a Zsidók 11:33-at.
If you were with us back when in last fall when Mark was teaching through the book of Hebrews, he made this point.
Ha itt voltatok ősszel, amikor Mark tanította a zsidók levelét, akkor ő erre rávilágított.
Hebrews 11:33-37.
Tehát Zsidók 11:33-37-ig. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve.
So, in one verse, in verse 35, we see women receiving their dead raised to life again, and others were tortured.
Szóval egy azon versen belül olvashatunk arról, hogy asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak.
But it was all by faith.
De mindez hitáltal történt.
People think that faith is some kind of like power that if I can just, you know, in the name of Jesus, that something powerful is going to happen, you know, because I said it that way, you know.
Az emberek valahogy úgy gondolják, hogy a hit ez egy olyan dolog, hogyha elég erősen mondják, és hogyha elég nagy hittel, akkor az lesz, amit ők akarnak mindenáron.
But faith is the means by which we can see things that we would otherwise not see.
Pedig a hit az inkább egy olyas valami, ami lehetővé teszi számunkra, hogy meglássunk olyan dolgokat, amiket másként nem látnánk.
The ones who suffered, it says that they may obtain a better resurrection.
És azt is olvassuk róluk, hogy ők azért mentek át mindezeken a szenvedéseken, hogy egy jobb üdvösséget nyerjenek.
God is interested in our eternal well-being.
Isten abban érdekelt, hogy az örökkévalóságban nekünk a jólétünk az meglegyen.
He's not, you know, pacing back and forth trying to figure out how he can plush us completely out in this life.
Nem azon gondolkozik a kezeit tördelve fels alá, hogy hogyan tud bennünket a legnagyobb luxussal ellátni az életben.
Because God is not as short-sighted as we are.
Mert Isten nem annyira rövidlátó, mint mi vagyunk.
And oftentimes God will allow us to go through trials to perfect us and make us more like him.
És Isten sokszor megengedi, hogy próbákon menjünk keresztül, hogy ezáltal tökéletesítsen bennünket, meg hogy hozzá hasonlóbbá váljunk.
A few weeks ago Stanzel Balázs was here and the new pastor in the Calvary Chapel in Pécs.
Néhány héttel ezelőtt itt járt nálunk Stanzel Balázs, aki a pécsi Golgota gyülekezetnek az új pásztora.
And as many of you know, he was diagnosed with essentially a terminal case of cancer.
És ahogy sokan tudjátok, őt évekkel ezelőtt nála egy Egy halálos kimenetelű rákot diagnosztizáltak.
And there was a surgery they could perform, but they had very little hope that he would even live through it.
És hát egy műtétet azért felajánlottak, de nagyon kevés volt egyáltalán annak a reménye, hogy túléli a műtétet.
But the day beforehand he called Pastor Greg up on the phone and basically wanted to say goodbye because he figured the next day he might be in heaven.
Úgyhogy a műtét előtti napon ő fölhívta Greg pásztort, és tulajdonképpen elköszönt, mert hát az volt benne, hogy a következő nap akár már a mennyben is lehet.
Now don't think he didn't have enough faith to believe that God could heal him. He was 100% convinced that God could heal him.
De most ne gondoljátok azt, hogy neki nem volt elég hite arra, hogy azt mondja, hogy Isten meg tudja őt gyógyítani. Nem, neki ő 100%-osan meg volt győződve arról, hogy Isten meg tudja őt gyógyítani.
But he didn't know if it was specifically God's will to heal him, and to him it didn't matter.
Csak azt nem tudta, hogy Istennek konkrétan az-e az akarata, hogy meggyógyítsa őt, vagy sem. És számára igazából ez nem is volt egy idő után már fontos.
If God didn't heal him, then he figured the next day, instead of being awake in the hospital room, he'd be awake in the presence of Jesus, and that wasn't bad at all.
És úgy állt hozzá, hogy jó, hogyha meg is halott a műtőasztalon, akkor ahelyett, hogy másnap a kórházi ágyon nyitná fel a szemét, amikor felnyitja a szemét, akkor ott lesz majd Istennel, és ez nem volt egyáltalán egy rossz elképzelés.
Jesus one time someone said, do you believe? A man came to Jesus whose son was sick and said, Lord, if you're willing, please make him whole.
Egyszer odajött egy férfi Jézushoz, akinek beteg volt a fia, és azt mondta Jézusnak, hogy Uram, hogyha akarod, akkor kérlek, hogy gyógyítsd őt meg.
And Jesus said, I'm willing, and he went and healed him.
Jézus meg azt mondta, hogy persze, hát én akarom, és ment és meggyógyította.
But another time a man came, his son was demon possessed. He said, Jesus, if you can do anything, please help him.
Aztán volt egy másik eset, amikor egy megszállott fiúnak az édesapja ment oda Jézushoz, és kérte tőle, hogy Uram, ha bármit tudsz tenni, akkor kérlek, hogy cselekedj.
Jesus said, what do you mean if I can? All things are possible for him who believes.
Jézus meg azt kérdezte tőle, hogy mit akarsz azzal mondani, hogy ha tudok valamit tenni? Hát minden lehetséges a számára, aki hisz.
Jesus took issue when people doubted his ability.
Tehát Jézus azért ugye rávilágított arra, amikor az emberek a képességeiben kételkedtek.
But he didn't react negatively when someone said, well, Lord, if it's your will. He said, yeah, it is. In this case, it is.
De amikor azt kérdezték tőle, hogy Uram, ha akarod, akkor meg tudod őt gyógyítani, kérlek, gyógyítsd meg, akkor erre nem negatívan reagált, hanem azt mondta, hogy igen, most ez esetben nekem ez az akaratom, és ment és meggyógyította.
I think with these three young men, the smaller test they had in chapter 1 about not eating the pagan food, prepared them for this greater test.
Szerintem itt a fiatal emberek esetében az a kisebb fajta próbatétel, amit az első fejezetben láttunk, hogy ők nem akarták a pogány ételeket elfogadni. Ez a kisebb fajta próbatétel felkészítette őket a később következő nagyobbra.
Now in 1 Peter chapter 4, in verse 12, he says, Beloved, don't think it strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened to you.
Az 1 Péter 4:12-ben ezt olvassuk. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket.
And he's there talking about suffering, being persecuted as a believer, and he's saying, hey, it's going to happen, don't think it's weird.
És itt arról beszél, mint amikor valakit hívőként üldöznek, vagy amikor szenvedéseken megy át, és azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy ez furcsa.
If you take a stand for Jesus, someone's going to turn up the heat.
Hogyha kiálltok Jézus mellett, akkor előbb vagy utóbb jön valaki, aki tüzet gyújt alattatok.
In verses 19 to 23.
És most nézzük a 19-től egészen a 23-as versig. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Aztán megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett.
So this was an impossible situation, no way to escape.
Ugye ez egy lehetetlen helyzet volt, nincs kiút.
But also notice that the fire killed the men who were throwing them into the fire.
És vegyük csak észre, hogy ez a tűz még azokat az embereket is felemésztette, akik bedobták ezt a három fiatal embert a kemencébe.
This brings up an interesting thought.
Ez egy érdekes gondolatot vet fel.
The Lord may allow us to go through trials that would completely overwhelm a non-believer.
Az Úr lehet, hogy megengedi azt, hogy mi hívőként olyan próbákon menjünk keresztül, amik már régen teljesen lebénítanának egy nem hívőt.
So that by our perseverance, our faith, and our peace, it can be a witness to those people.
Mégpedig azért, hogy a kitartásunkon, a békességünkön, a hitünkön keresztül bizonyságot tehessünk Istenről ezeknek az embereknek.
God can often be glorified through our sufferings in a trial.
Isten nagyon sokszor meg tud dicsőülni a mi szenvedéseinken és próbáinkon keresztül.
And so in the midst of this impossible situation, King Nebuchadnezzar gets a visit. Verse 24 to 25.
Szóval ebben a lehetetlen helyzetben Nebukadnezár királynak látogatója érkezik. 24-25. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfi dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik férfi pedig olyannak látszik, mint valami isten.
Now, again, the translation that Edo just said, well, some kind of god, that phrase has been translated a son of the gods or one of the gods.
És 25-ös nácsnak a végén, amit az új fordításban úgy áll, hogy mint valami isten, ennek más fordítása is vannak, például olyan, hogy olyan, mint isten fia.
Or oh, just one of the gods.
Vagy mint az istenek egyike.
And so it's a little rough phrase to translate, but basically what's happening here, I believe, is Jesus is making an appearance in the Old Testament. We call it a theophany.
Szóval az eredetiben ezt a kifejezést egy kicsit nehéz jól lefordítani, de én hiszem, hogy itt Jézus jelenik meg személyesen, mégpedig ezt nevezzük teofániának.
And the point is that God is with us in the midst of our trials.
És a lényeg az, hogy Isten a szenvedéseink közepette is velünk van.
It may not feel that way or seem that way.
Még akkor is, hogyha nekünk ez nem úgy tűnik, meg nem is úgy érezzük.
And notice that they're walking around in there, they're no longer bound.
És vagyunk csak észre, hogy már nincsenek megkötözve. Ők már szabadon sétálnak ott bent a kemencében.
Oftentimes God allows us to go through these trials to free us.
Sokszor Isten megengedi, hogy ilyen próbákat álljunk ki azért, hogy megszabadítson bennünket.
I remember Greg was just so amazed by Stanzel Balázs's phone call because he was free.
Emlékszem, hogy Greget mennyire lenyűgözte, amikor Balázsral beszélgetett a műtét előtt, mert az derült ki ebből a beszélgetésből, hogy Balázs mennyire szabad.
He was free from the fear of death.
Hogy ő már megszabadult a haláltól való félelemtől.
If I die, I go home to be with Jesus. If I live, that's okay too.
Ha meghalok, akkor hazamegyek és Jézussal élek tovább. Ha meg életben maradok, az is rendben van.
He admitted that the next day when he woke up and saw the hospital room, he was a bit disappointed.
Ő aztán bevallotta, hogy másnap, amikor a műtét után kinyitotta a szemét, és meglátta, hogy a kórházi szobában van, egy kicsit csalódott volt.
But I think once he met his current wife, I think he got over it.
De azt hiszem, hogy ez csak addig tartott, amíg a mostani feleségével meg nem ismerkedett.
God had a way of making it up to him for not taking him to heaven right away.
Isten lényegében nagyon jól kikompenzálta ezt, hogy ugye azt, hogy nem vitte őt azonnal a mennybe.
And so the things that bind us, fears and anxieties, oftentimes are freed through the fire.
Szóval bizonyos dolgok, például félelmek vagy szorongások, amik gúzsba kötnek bennünket, sokszor ezektől megszabadulunk a tűzben.
Verse 26-27.
26-27. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abédnego, szolgálj a felséges Istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésak és Abednego a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket.
Aha, Nebuchadnezzar starting to learn something. He calls them servants of the Most High God, as opposed to what guy can deliver them out of my hand, you know?
Nebukadnezár, ami most már egy kicsit másképp fogalmaz, azt mondja, hogy szolgálj a felséges Istennek, ugye ahhoz képest, amit korábban mondott, hogy a ti istenetek aztán biztos ki tud benneteket szabadítani az én kezemből.
But notice, through the fire, through the trial, God is being glorified in front of Nebuchadnezzar.
Ne vegyük csak észre, hogy épp a megpróbáltatáson keresztül a tűzben dicsőült meg Isten Nebukadnezár előtt.
And then Nebuchadnezzar, always one for eloquent speeches, goes on and closes it here in verses 28 to 30.
És aztán Nebukadnezár, aki mindig olyan szép beszédeket tud tartani, hát így fejezi be a 28-as verstől a 30-as versig. Nebukadnezar ekkor így szólt. Áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnego istene, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá. Mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon városában.
So in closing, notice what Nebuchadnezzar learns out of this encounter.
Vegyük csak észre, hogy a végén itt mit is tanul Nebukadnezár ebből a találkozásból.
He sees that Shadrach, Meshach and Abednego trusted in God. He says that.
Látja, hogy Sadrak, Mésak és Abednego Istenben bíztak. Ezt konkrétan mondja is.
They frustrated the king's word.
What do you mean by that?
Frustrated, they annulled.
Aha. És ezzel semmissé tették a király szavát.
They yielded their bodies.
Átadták magukat Istennek.
And they only worshipped their own God.
És csak a saját Istenüket voltak hajlandóak imádni.
And then he gives his usual threats, you know, if you say anything against the God of Shadrach, Meshach, Abednego, they'll cut you in pieces and your houses will be made like an ash heap.
És aztán tőle jól megszokott módon új ismét fenyegetőzni kezd, és azt mondja, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá.
But he really meant it. He'd do that.
De komolyan, tehát ezt komolyan gondolta, és ezt meg is tette.
This was a guy of extreme personality swings, right?
Elég komoly kis érzelmi kilengései voltak.
But notice whose God he calls God. Look who he calls Jehovah. He says it's their God.
De vegyük csak észre, hogy Jehovának itt szólít. Azt mondja, hogy az ő Istenük.
So he's realizing that they serve a true God.
Szóval kezdi felismerni, hogy ők egy igaz Istent szolgálnak.
But he really hasn't had a personal encounter with their God.
De az ő Istenükkel személyes találkozása még nem volt.
Yet.
Még.
But next week we'll see that he does.
De jövő héten majd látni fogjuk, hogy az is megtörténik.
So stay tuned.
Úgyhogy maradjatok velünk.
In America, when they have some interview show about the stars, you know, they say, get up close and personal with whoever, you know.
Amerikában azt szokták mondogatni, amikor egy nagy sztárral készülnek interjút készíteni, hogy fú, hát akkor most itt a lehető legmélyebben meg lehet majd ismerni XY-t.
Well, Nebuchadnezzar has an interesting dream, and in it, God gets up close and personal with Nebuchadnezzar.
Hát Nebukadnezárnak is lesz egy érdekes álma, és hát itt igazán nagyon közelről és személyesen tud majd megismerkedni Istennel.
And Nebuchadnezzar ends up learning a lesson that it would be very, very good for us to learn too.
Nebukadnezár pedig végül megtanul egy olyas valamit, amit nekünk is nagyon hasznos lesz megtanulnunk. Imádkozzunk.
Father, we thank you for this night.
Köszönjük neked a mai estét, Atyánk.
We thank you for the grace that you've given us to know you personally.
Köszönjük azt a kegyelmet, amit nekünk adtál, hogy ismerhetünk téged személyesen.
Thank you for the witness of these young men who chose to face death rather than to disobey you.
Köszönjük neked ezeknek a fiatal embereknek a bizonyságtételét, hogy ők inkább hajlandóak voltak szembenézni a halállal, mintsem, hogy ne engedelmeskedjenek neked.
We thank you, Lord, that we can yield ourselves to you in response to your mercy and your grace.
Köszönjük, hogy a te kegyelmedre és irgalmadra válaszol, mi alárendelhetjük magunkat neked.
Bless us this evening and go before us as we fellowship and depart in Jesus' name.
Áld meg a mai esténket, és járj előttünk, ahogy hazamegyünk, meg hogy közösségben vagyunk egymással Jézus nevében.
Amen.
Amen.